Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit a világhálón közvetített Isten tiszteletünkön. Attól még, hogy valóságosan nem lehetünk együtt itt a templomban, kérek mindenkit a képernyők előtt, hogy adjuk meg Istennek azt a tiszteletet, ami őt nem csak a templomban, hanem életünk egész idejében méltán megilleti. Vegyük elő Bibliánkat, énekeskönyvünket, ha van, és így kövessük figyelemmel és fegyelmezetten Isten igéjének üzenetét. Aki ezt az élő adás alatt most nem tudja megtenni vagy biztosítani, az inkább kapcsolódjon le. Az Isten tisztelet felvétele egy óra múlva úgy szintén elérhető lesz a világhálón, és akkor, amikor oda szántuk erre magunkat, és elkészültünk, akkor tekintsük ezt meg. A nagy hét folyamán is szeretném a testvérek felé Isten üzenetét eljuttatni, kedden, szerdán és csütörtökön áhítat formájában, nagypénteken, ahogyan rendesen is, délelőtt 9:30 órai kezdettel, majd feltámadás ünnepnapjain is, ahogyan szoktuk, délelőtt 9:30 órai kezdettel fogunk egyenes adásban jelentkezni. Minden érdeklődő megtalálja majd ezeket a videókat gyülekezetünk honlapján, vagy gyülekezetünk YouTube csatornáján. Ezen felül minden szükséges tudnivalót, információt, ami ezekben az időkben szükséges, a honlapunkon találnak meg a testvérek a www.refbekasmegyer.hu weboldalon. Szomorú szívvel emlékezünk ma gyülekezetünk első lelkipásztorára, dr. Budai Péter testvérünkre, aki 2007. április 5-én 13 éve tért közülünk a mennyei hazába. Elhívó ura akarata előtt fejet hajtva hirdette az igét, gyülekezetünk templomát, közösségünket, végezte lelkipásztori szolgálatát. Életéért ezért hálát adva a boldog viszontlátás hitében kérjük, hogy Urunk adjon békességes vigaszt mindannyiunknak, akik özvegyével és családjával együtt érezve megemlékezünk róla. Az igazak emlékezete áldott. Szeretettel emlékeztetem a testvéreket arra, hogy gyülekezetünk fenntartásához, Isten ügyének fennmaradásához adományokkal járulhatunk hozzá. Eddig is ebből élt gyülekezetünk, ezután is ebből fogunk élni. Jelen helyzetben lehetőségünk van banki utalással adományt eljuttatni a gyülekezet bankszámlájára, vagy összegyűjtve azt majd elhozni ide Isten házába, amikor erre újra lehetőség nyílik. Ne felejtkezzünk el erről, testvérek. Szeretettel hirdetem végül most a testvéreknek azt, hogy az ünnepek alatti úrvacsora vételével kapcsolatosan sokféle információ, útmutatás és lehetőség látszik az internet kapcsán, és lett kihirdetve. Azt szeretném elmondani, hogy mivel az úrvacsora kérdése nem érint mindenkit, akik az Isten tiszteleteinket követik, ezért ezzel kapcsolatosan a héten egy külön videóban fogok eligazítást adni gyülekezetünk tagjainak. Azonban szeretnénk elmondani azt, a lelkipásztor és a presbitérium itt gyülekezetünkben egyetért abban, hogy mi nem veszünk részt semmiféle online és virtuális úrvacsoraosztásban, nem is ajánljuk ezt senkinek, sőt, féltő szeretettel óvunk minden testvérünket ettől. Olyan idők vannak, amikor Isten tanítgat bennünket, elveszi tőlünk a templomot, ezzel együtt sok mindent, fogadjuk ezt el alázattal, és készüljünk arra, hogy majd az újbóli fizikai találkozásunk alkalmával élünk és élhetünk az úrvacsora szent sákramentumával is. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, virágvasárnap ünnepén a 331. dicséretünk első és második versét énekeljük most. A 331. dicséretünk első és második versét, a nagy király jön, hozsanna, hozsanna. Vallásunk tanítására figyeljünk most a Heidelbergi K.T. 14. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom. Ezek a kérdések az apostoli hitvallás magyarázatát adják, azon belül is mindazt, amit a mi Urunkról, az Úr Jézus Krisztusról vallunk. Mit tesz az, hogy fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától? Azt, hogy Isten örök fia, aki igaz és örök Isten, és az marad, Szűz Máriának testéből és véréből a Szentlélek munkája által valóságos emberi természetet öltött magára a véget, hogy Dávidnak valóságos magva is legyen, aki atya fiaihoz mindenben hasonlatos, kivéve a bűn. Mi hasznod van Krisztus szent fogantatásából és születéséből? Az, hogy ő közben járunk, és bűntelenségével és tökéletes szentségével az én bűnömet, amelyben fogantattam, Isten előtt elfedezi. Hajtsuk meg fejünket, kedves testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, aki ezt az újabb napot is felhoztad ránk, és ezzel együtt a te kegyelmednek idejét hosszabbítottad meg, hogy hozzád térjünk, hogy elengedve a mi bűneinket, megtagadva hitetlenségünket, a te fiad által, az Úr Jézus Krisztus által, a te atyai szeretetedbe térjünk. Köszönjük, hogy ilyen kegyelmes vagy hozzánk, és kérünk is téged arra, taníts meg bennünket, hogy ezzel a kegyelemmel ne éljünk vissza, hanem minden időben, amíg tart ez a kegyelmi idő, arra használjuk egész életidőnket, hogy hozzád jöjjünk, hogy veled legyünk, hogy majd egykor ilyen módon hozzád is érkezhessünk meg. Köszönjük te neked, hogy tanítasz bennünket, most így a közvetített ige hirdetés által. Köszönjük te neked, hogy gondoskodtál mindig arról, hogy a te igéd eljusson hozzánk. Köszönjük neked, hogy nem csak templomot adtál nekünk, hanem adtál egy gyülekezetnek újra és újra igét is. Köszönjük neked mindazokat, akik valaha is közösségünkbe a te ígédet hirdették, és így adunk most hálát különösképpen is Budai Péter testvérünk életéért és szolgálatáért. Köszönjük te neked az ő életét, mindazt, amivel őt felruháztad, és köszönjük te neked az ő bizonyságtételét is. Jó nekünk azt tudni, hogyha ő nincs is már testileg közöttünk, te nálad van, hozzád érkezhetett meg, az ő urának örömébe térhetett. Miközben hálát adunk érette, kérünk itt maradt szeretteiért, hozzátartozóiért, emlékezzél meg róluk, és úgy őket, mint bennünket is, vigasztaljál, erősítsél továbbra is, hívjál és vezessél bennünket Jézus Krisztus által önmagadhoz, hogy lehessen majd egyszer boldog találkozásunk, ő vele is, leginkább te veled, de mindazokkal, akiket eljegyeztél és elhívtál ebben a gyülekezetben is önmagadnak és önmagadhoz. Kérünk téged, Urunk, hogyha lehetséges, vessél véget ezeknek a mostani időknek, hiszen hiányzik nekünk az, hogy együtt lehessünk itt a te házadban, a szent gyülekezésben. Kérünk téged, könyörüljél meg mindazokon, akik most fáradoznak, annak a vésznek az elhárításán, gyógyításán, amely miatt lehetetlen összegyülekeznünk. Áld meg az orvosokat, ápolókat, egészségügyi dolgozókat, rendfenntartókat, politikusokat, kutatókat, mindazokat, akik most különösképpen is hordják e nehéz időszak terheit. De kérlek téged arra, hogy adjál nekünk is türelmet, hogy ebben a nehéz időben legyünk készségesek elhordozni a nehézségeket alázattal. Légy velünk otthonainkba, hallgass meg hozzád szóló könyörgéseinket, és ha lehetséges, óvjál meg bennünket személyesen is a bajtól és betegségtől. Minden esetre azzal az alázattal állunk előtted, mint aki tudsz mindezekről, amik rajtunk esnek, mint aki meg is tudsz segíteni bennünket ebben a mi helyzetünkben. Add, hogy amire te most tanítani akarsz bennünket, azt készek legyünk befogadni, elfogadni, a magunkévá tenni. Amen. Kedves testvérek, Lukács evangéliumából olvasom most föl Virágvasárnap történetét, Lukács evangéliumának 19. fejezetéből. A 19. fejezet 28. versétől olvasom Isten igéjét a 46. versig terjedő szakaszból. Tehát Lukács evangéliumának 19. fejezetéből a 28. verssel kezdődően ezeket találjuk megírva. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közelért Betfagéhoz és Betániához az olajfák hegyénél, elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor bértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Amikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották, áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki. Mester, utasíts rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsíratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől, mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és minden felől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik, megvan írva, ez az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Kedves testvéreim, Böjt 6. vasárnapja, virág vasárnap van. Ebben az időszakban Isten igazságai felé fordultunk az ige hirdetések alkalmával, és beszéltünk a bűnről, beszéltünk arról, hogy mit tett Isten a bűnös, elveszett emberért általánosságban. Szóltunk arról, hogy mit tett Isten személyesen is azért, hogy a bűnöst megmentse, hogyan ígért és támasztott közbenjárót, mint egyetlen megoldást az ember és az Isten között áthidalandó szakadék megoldására. Aztán beszéltünk személy szerint a közbenjáróról, az Úr Jézus Krisztusról, az ő tökéletességéről, miszerint tökéletes ember és tökéletes Isten volt kettős természetéről. Az elmúlt úrnapon beszéltünk arról, hogy az Úr Jézus Krisztus milyen az Ószövetségben már megjelenő és előre mutató tisztségeket és felhatalmazásokat kapott Istentől, és vitte azokat teljességre. A mai úrnapon Jézus jeruzsálemi bevonulásáról emlékezünk meg. Azt gondolom, hogy Jézusnak ez a tette, ez a bevonulása sok Biblia olvasó emberben kelt kérdéseket. Legfőképpen azért, mert úgy tűnik a felületes olvasó számára, hogy a nagy felvonulás után, amiről most is olvastunk, valójában nem történt semmi. Ha nagyon profán módon szeretném ezt a gondolatot kifejezni, azt mondanám, hogy sok hűhó történt itt a semmiért. Főként, hogyha ezt az eseményt egy kicsit kibővítve rátekintünk nagy hét eseményeire, akkor meg egyenesen azt mondhatjuk, hogy valamiféle gyászos végbe torkollott ez a nagy és dicsőséges jézusi vonulás. Talán néhányan vannak olyanok is, akik azt gondolják, hogy Jézus maga sem tudta, hogy mit akar. És talán emiatt lett ez a furcsa képlet, dicsőséges bevonulás, aztán pedig egy méltatlan halál. Nos, ez csak a látszat, amiben azonban most semmi csalás nincsen. A látszat gyakran félrevezethet bennünket, és gondolhatjuk azt, hogy itt valami nagy hűhó történik a semmiért, de valójában itt most az igazság pillanata van, amikor különös titkokat láthatunk meg. Nincs ebben semmi tévedés, úgy, ahogy eddig sem, és ezután sem, Jézus szolgálatában, tetteiben nincs improvizáció, nincs esetlegesség, nincs vagy így lesz, vagy úgy lesz, hanem pontosan minden aszerint a rend szerint zajlik, amely ő felőle előre elhatároztatott. Leginkább a virágvasárnapi jeruzsálemi bevonulást a múlt heti igemagyarázat felől fogjuk megérteni. Hiszen ezen a ponton még Jézus kereszt áldozata előtt szépen és félreérthetetlenül felragyog az a titok, ami miatt őt szabadítónként látjuk, hirdetjük, és ami miatt ő belé kapaszkodunk, várva a mi bűneinktől való szabadulást és az örök életet. Kereszt áldozatára, Istent megengesztelő áldozatára úgy indult el, mint akinek felhatalmazása van arra, hogy önmagát helyettünk ítéletre feláldozza, és ezáltal nekünk bűnösöknek szabadulást szerezzen. Az egész jeruzsálemi bevonulása tulajdonképpen egy bizonyságtétel erről, hogy ami most itt elkövetkezik, az elkövetkezendő hét eseményeiben, azt én mennyei felhatalmazással teszem, ezért nincs okotok kételkedni annak tökéletességében és elégségességében. Azt a felhatalmazást, amellyel Jézus az Atya megbékéltetését elvégezte, nem emberektől kapta, hanem Istentől kapta. Nem mi választjuk Jézus Krisztust közbenjárónak és szabadítónak. Őt Isten választotta, rendelte és küldte el erre. És Jézus ezt az isteni felhatalmazást már előre kinyilvánította, abban a rendben, amelyet Isten a maga dicsőségének kifejezésére hozott létre itt a földön is. Hiszen a főpapi, a királyi, a prófétai tisztek, ahogyan arról szóltam az elmúlt úrnapon, ezek a felhatalmazások Isten dicsőségét ragyogtatták föl az ószövetségi nép előtt, és sejtették az ószövetségi emberekkel azt, hogy egyszer majd elérkezik a tökéletes próféta, a tökéletes király és a tökéletes főpap. Ugyanis ezeket a tiszteket Jézus idejéig csak töredékesen tudták betölteni, és ezért Isten dicsőségét is csak töredékesen fejezték ki azok, akik ezekben a tisztekben jártak. Jézus személyében, tökéletességében azonban egyszer s mindenkorra tökéletességre jutott mind a három. Virágvasárnap esemény sorában tehát ez csillan föl előttünk, hogy ne kételkedjünk majd akkor, amikor néhány nap múlva Jézust szenvedni, sőt halni látjuk. Időrendben, ahogyan itt olvassuk Virágvasárnap történetét, mindenek előtt az ő királyi felhatalmazása ragyog föl előttünk bevonulásakor. Mint egy király, úgy küldi el tanítványait, mint egy uralkodó, úgy parancsol Jézus Krisztus. Oldjátok el, hozzátok ide. Ki mondhat ilyet? Csak egy uralkodó. Oldjátok el és hozzátok ide, mert az enyém. S ha valaki azt kérdezi tőletek, hova viszitek, akkor mondjátok csak bátran, az Úrnak, azaz a királynak szüksége van rá. Az Úrnak, a királynak, akié a föld, akié a világ mindenség, szüksége van rá. Jézus pontosan úgy viselkedik, ahogyan egy uralkodó viselkedhet csupán. Amikor felhangzik a nép ujjongása, örömkiáltása, áldott a király, akkor Jézus nem tiltakozik. Azért nem tiltakozik, mert az, amit a nép kiált, szóról szóra igaz. Jézus valóban király. Ő uralkodik mindenek felett. Ha ez nem is csillan úgy föl, ott a virágvasárnapi bevonuláskor, mint ahogy az uralmát kifejezte abban az időben Heródes, vagy még inkább a római császár, hiszen Jézus csak egyszerű szamáron, szamár csikón érkezik, azért az ő királysága még a pompa híján is világra szóló és örök királyság. Másodszor a jeruzsálemi bevonulásban az ő prófétai felhatalmazásának is tanúi vagyunk. A 41. verstől kezdődően olvasunk arról, hogy miközben közeledik a városhoz, és látja a várost, proféciát mond annak jövőjéről. Ez a profécia nem vidám profécia. Ez a profécia ítéletről szól. Isten eljövendő és kikerülhetetlen ítéletéről. Különös profécia ez egy olyan város felett, amely noha Róma provinciájaként nem lehetett független a pogány római császár uralmától, de mégis virágzott. Csodálatos templomát messze földről jöttek el megcsodálni. Jézus mégis ítéletet hirdet. Azt mondja, bárcsak felismerted volna a te meglátogatásodnak idejét, kezdi. És mivel fejezi be? Nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Kegyelmi idő volt rajtad, de te e kegyelmi időben nem jól éltél. Hogy Jézus Krisztus milyen tökéletes, igaz proféta volt, azt igazolta a történelem, az ő proféciája bekövetkezett, és ez is aláhúzza számunkra az ő tökéletes profétaságát. Soha semmiben nem tévedett. Sokszor, sokféleképpen csodálhattuk ezt az ő szolgálata alatt. De most virágvasárnap is csodáljuk, amikor szól a jövőről, amit majd megpróbál az idő, és ma 2000 évvel később mondhatjuk, az idő megpróbálta, és Jézust igazolta. Harmadszor Jézus prófétai fölhatalmazása után főpapi felhatalmazásának egy vonása válik egyértelművé számunkra. Hiszen ezen a napon, miközben elindul Jeruzsálemtől, nem messze egy kis faluból, Szamárháton, közeledve a városhoz, beér a városba, elmegy még a templomba. A templomba érkezve pedig megint csak furcsa dolgot tesz, elkezdi kiűzni a templomcsarnok pogányok számára fenntartott, de azok elől, az árusok által elfoglalt helyről a kufárkodókat. Ezt egyébként ott a templomban a főpapnak kellett volna megtennie, de Jézus idejében úgy tűnik, az üzlet fontosabb volt azoknál a mennyei szempontoknál, amelyekre hivatkozva Jézus megindokolja a tettét. Hiszen Isten eredetileg azt mondta, ez az én házam, az imádság háza legyen. Jézus úgy érkezik oda, mint Isten fia. És amint látja ezt a rendbontást, noha földi felhatalmazása nincsen, mennyei tökéletes fölhatalmazásánál fogva joggal tesz rendet. Nem valami szubjektív nem tetszés áll emögött. Nem az áll emögött, hogy Jézus nem részesedik azokból az adókból, pénzekből, vagy éppen zsebre dugott juttatásokból, amit ott áruló kufárok a főpapoknak adnak. Az áll emögött, hogy Jézus, mint tökéletes főpap, joggal mondhatja, ez az én házam, amelyről az az én atyám rendelete, hogy az imádság háza legyen. Számomra csodálatos dolog, ahogy az Úr Jézus Krisztus virágvasárnapi bevonulása felmutatja előttünk az ő mennyei megbízatásának tökéletességét, és ezzel már a nagy hét kezdetén üzeni nekünk azt, hogy mindaz, ami történik, a mennyei atya akaratából, a mennyei atya végzése szerint fog végbe menni. És ezáltal megerősít bennünket Jézus Krisztus abban, hogy őt és egyedül őt tekintsük Isten által küldött szabadítónknak. Ahogyan haladunk előre Jézus földi élettörténetében, egyre világosabban tárul fel előttünk az ő személyének, küldetésének a titka. Ahogyan pedig közeledünk ahhoz az eseményhez, amelyben bűneink ítéletét magára véve helyettünk szenvedett, egyre inkább nyilvánvalóvá válik mindannyiunk előtt az, hogy itt nem egy jó ember, humanitárius hős tette zajlik. Annak szellemében, hogy egy mindenkiért. Hanem valódi, egyszeri, tökéletes, megkérdőjelezhetetlen módon történik meg Isten és a bűnös ember megbékéltetése Jézus Krisztus által. Kedves testvéreim, ha nem hiszünk ebben az Úr Jézus Krisztusban, ha nem járulunk ő hozzá, ha nem benne és általa keressük az utat Istenhez, a mennyei atyához, a mennyei honhoz, akkor méltók vagyunk mi is az ítéletre. Isten kegyelmi ideje még fölöttünk is áll és tart. Bárcsak felismerted volna, mondja Jézus, és azzal fejezi be, de nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Ott egykor annak a nemzedéknek a lehetőségei lezárultak. Hiszem, hogy nekünk, a mi nemzedékünknek tart még a lehetőség, hogy fölismerjük Isten kegyelmes látogatását, amellyel meglátogatott bennünket az ő fia, az Úr Jézus Krisztus által, aki által lehetővé tette, hogy hozzá jöjjünk, aki által utat nyitott nekünk arra, hogy hozzá térjünk. Ehhez a Jézushoz azonban úgy kell közelednünk, mint egyetlen egyhez. Nem én, nem az egyház, nem a hívek sokasága teszi Jézust azzá, aki, hanem Isten keni őt föl, Isten hatalmazza őt föl arra, hogy szabadítónká, megtartónká, közben járónká legyen. Boldogok mindazok, akik így látják őt, akik így jönnek hozzá, akik egyedül csak benne vetik reménységüket, akik egyedül csak tőle várják szabadulásukat, bűneik bocsánatát és az örök életet. De ha nem hiszünk benne, ha nem járunk ő hozzá, ha áldozatát bármivel ki akarjuk egészíteni, ha nem ő benne keressük az utat Istenhez, hanem önmagunk jóságában, cselekvéseinkben, akarásunkban, akkor egyszer majd azt fogja mondani felettünk, én meglátogattalak, de te nem ismerted fel a meglátogatás idejét. Te nem hitted el, és nem ragadtad meg a kegyelmet. Drága testvérek, jöjjünk ehhez az Úr Jézus Krisztushoz, kövessük nyomon ezen a héten azt, ahogyan ő tökéletes szolgálatát véghez vitte, egészen hűségesen a keresztfáig, a Golgotai keresztig, majd feltámadásával bizonyságot tett arról, hogy amely szolgálatot elvégzett, abban a mennyei atya őt hűnek találta, és igaz az ige, hogy közben járunk van nekünk ő benne. Szeretettel hívom és várom így a testvéreket Isten igéje köré, amelyben az Úr kegyelme nyilvánul meg, és ragyog föl előttünk félreérthetetlen és egyértelmű módon. Így térjünk most is ő hozzá, boruljunk ő eléje imádságban. Amen. Mielőtt elcsendesednénk, a 312. dicséretünket keressük ki, és a 312-es dicséretünknek énekeljük a harmadik, valamint a negyedik versét. A 312-es dicséretünk harmadik és negyedik versét énekeljük, az Úr elé határod a szív alázatát. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Háladással magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, aki mindent oly szépen és jól előkészítettél, hogy amikor majd eljön a teljesség, ne legyen és ne lehessen egyikünkben sem kétség afelől, hogy a megígért szabadító, a te fiad, ami Úrunk, az Úr Jézus Krisztus. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, az ószövetségi kijelentésekért, az előképekért, amelyek mind-mind beteljesedtek és tökéletességre jutottak a te fiadban, ami Urunkban, az Úr Jézus Krisztusban. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki minden tetteddel, cselekedetteddel, szavaddal arról tettél nekünk bizonyságot, hogy az Atya akaratából vagy közöttünk, az ő felhatalmazásával nem éltél vissza sohasem, de mégis egyértelművé tetted a számunkra, hogy benned kell hinnünk, hogy hozzád kell térnünk. Légy nekünk segítségül, és erősíts meg bennünket, ha benned való hitben éljük már életünket. Légy segítségül azoknak, akik még mindig kételkednek te benned, hogy felismerve a te egyszeriségedet és tökéletességedet, mégis hozzád térhessenek. Légy segítségül nekünk bűnösöknek, hogy felismerjük a mi meglátogatásunk idejét, amikor szól az evangélium, az ige, a bizonyság tétel te rólad. S könyörüljél is meg rajtunk, hogy lássunk téged, mint aki bűneink ítéletét magadra vetted, és azokért tökéletesen eleget tettél, akiben és aki által megszabadulhatunk a kárhozattól és bűneink ítéletétől, de aki nélkül elveszettek vagyunk. Segíts így bennünket élő és eleven hitre, hozzád térésre, hozzád fordulásra, benned való megerősödésre. Adjad, hogy a magunk csendjében odahaza elgondolkozhasson ki-ki arról, hogyan is tekint te reád. S hallgasd meg a mi könyörgésünket, amikor veszedelmünkből, kárhozatunkból hozzád fordulunk segítségért. Vezesd a mi gondolatainkat, s taníts bennünket igéd által továbbra is, e héten is, amikor meglátogatsz bennünket. Köszönjük neked azt a lehetőséget, hogyha most élő fizikai valónkban nem is találkozhatunk, a világhálón keresztül a te szavad eljuthat hozzánk. Áldunk téged és magasztalunk téged, egyedül igaz és örök Istent, mennyei atyánkat, megváltónkat, életre vezető szent lelket. Amen.